Most folytatódik a gólvonal. A Hősök terén és a mellette húzódó Olaf Palme sétányon óriás kivetítőkön is követhetik majd a szurkolók a 2020-as Európa-bajnokság mérkőzéseit. Az MLS internetes oldalán közölte, hogy a szurkolói zóna érdekes programokat kínál a kontinens viadal idején, a magyar helyszín nagykövete Gera Zoltán és a magyar csapat 2016-ban a szurkolókkal szintén a téren ünnepelte a válogatott szereplését a franciaországi tornán. A futballfalu az Olaf Palme sétányon kap helyet, az óriás kivetítős terület pedig a Hősök terét foglalja majd el. Utóbbin a drukkerek több kivetítőn követhetik az Európa-bajnokság mérkőzéseit, sportos és különböző közösségi programok is szórakoztatják majd a vendégeket, akik remélhetőleg megtöltik a szurkolói zónát. A helyszín mintegy 40 ezer résztvevő befogadására lesz alkalmas. A futballfalu szintén színes programokkal, sportolással, vásársorral várja majd az érdeklődőket az EB ideje alatt egésznapos nyitvatartással. A szurkolói zónában koncertek is lesznek. 500 nappal a valaha volt legnagyobb Európa-bajnokság kezdete előtt január 29-én jelentette be a Magyar Szövetség, hogy az egyedi kontinens torna budapesti helyszínének nagykövete a 97-szeres válogatott Gera Zoltán lett. A Nemzeti Együttes korábbi csapatkapitánya kiemelte, nagy megtiszteltetés számára a felkérés, és bízik benne, hogy nagykövetként újra átélheti a magyar válogatott EB részvételét jövő nyáron. Gera Zoltán erről az MLS TV-nek beszélt.
Először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ennek az Európa-bajnokságnak a nagykövete lehetek. Megmondom őszintén, álmomban se gondoltam volna, hogy egyszer Budapesten Európa-bajnokság lesz, és hát azt meg különösen nem, hogy én leszek az egyik nagykövete. Azért különleges ez az Európa-bajnokság, mert ahogy az elmúlt években, évtizedekben egy, maximum két ország rendezte az Európa-bajnokságot. Itt 12 országban lesznek Európa-bajnoki mérkőzések, nem selejtezők, hanem Európa-bajnoki mérkőzések 8 fővárosban, és így mondhatjuk azt, hogy nem egy vagy két országban lesz futballáz, hanem minimum 12 ország, plusz azok a csapatok, akik kijutnak az Európa-bajnokságra, úgyhogy ez egy különleges alkalom és lehetőség lesz arra, hogy akik a futballt nem szeretik, vagy nem követik, ezután megszeressék. Minden figyelem a középpontjában lesz Magyarország, Budapest, és egy nagy lehetőség a szurkolók számára, hogy átéljék azt, hogy milyen egy Európa-bajnoki hangulat. Nagyon nagy élmény volt a Lyon-i, a Marseille-i, a Toulouse-i és a Bordeaux-i stadionba pályára lépni 10-20-30 ezer magyar szurkoló előtt. Ez óriási élmény, felejthetetlen, és azt várom, hogy majd itt Budapesten is hasonló élményben lesz részük a magyar játékosoknak és a szurkolóknak egyaránt.
A Paris Saint-Germain 2-0-ra nyert a Manchester United otthonában a labdarúgó bajnokok ligája 8-ad döntőjének első mérkőzésén. A másik keddesti találkozón a Róma hazai pályán 2-1-re győzte le a Portót. Dzsubák Tamás először a PSG sikeréről kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Meglepő volt a végeredmény az előzetes információk és az előzetes kép alapján. Nem gondoltam volna, hogy ekkora különbség van a Manchester United és a Paris Saint-Germain között. Mondhatjuk persze, hogy egy mérkőzésből azért nem lehet nagy következtetéseket levonni, és lehet, hogy a Unitednek rossz napja volt, a Paris Saint-Germain meg egy a másik félidőben egy új taktikai hadrendet, azért nem szokott a Paris csapat egy igazi csatára játszani, de szinte tökéletesen végrehajtott. De az kétségtelen, hogy nagy különbség mutatkozott a második félidőben a két csapat között. Nem sikerült szintet ugrani a Manchester Unitednek. Nyilván a múlt dicsősége és az, hogy azért az elődök nagyszerűen szerepeltek a nemzetközi porondon, azt teszi érthetővé azt, hogy ez a mostani 0-2, ez miért a Manchester United történetének legsúlyosabb hazai nemzetközi kupaveresége. Az meg egy másfajta statisztika, ami szintén nem biztató az angolok szempontjából, hogy ilyen hátrány volt, tehát az első mérkőzés 0-2. Kettőre végezve, tehát kettőre elveszítve, még soha egyetlen csapat sem jutott tovább a bajnokok ligája egyenes kieséses szakaszában. A Paris Saint-Germain abszolút tudta felettetni azt, hogy Neymar és Cavani nincs a pályán. Különösen a korábbi Manchester United játékos Angel Di Maria és Kylian Mbappé játszott jól, de nagyszerű teljesítmény nyújtott például a védelemben, illetve középpályás sor előtt Marquitos, és a védekezés egészen szenzációs volt, szóval a Unitednek gyakorlatilag olyan nagy helyzete nem volt, a United támadójátéka ezen a mérkőzésen nem érte el azt a szintet, amelyet a rövid szociális eddigi találkozóin elért.
Hogy látod, a Manchester Unitednek mennyi esélye maradt a visszavágón esetleg kiharcolni a továbbjutást?
Nehéz lenne esélyekről beszélni ebben az esetben. Említettem, hogy ilyesfajta kvalitásra még senki nem volt képes a nemzetközi kupa-porondon a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában. Nyilván azt mondhatjuk, hogy a United egy jó csapat, de ahhoz, hogy tovább jusson, a józan számítások szerint az kellene, hogy a Paris Saint-Germain otthon ne szerezzen gólt, és ha nem is szerez gólt, még akkor is a Unitednek kettőt kéne lőni a Parc des Princes-ben. Azért valljuk be, az valószínűbbnek tűnik, hogy a franciák otthon is szereznek gólt, mint az, hogy a Manchester United 2 vagy 4 is ne 3 gólt szerez.
A legutóbbi három kiírásban győztes Real Madrid 2-1-re nyert az Ajax otthonában. A másik szerdai nyolcaddöntőben a Tottenham magabiztosan 3-0-ra nyert a Dortmund ellen. A londoni Wembley stadionban első gólt szerző dél-koreai Son Heung-min remek formában van. Utóbbi 12 mérkőzésén összesen 11-szer volt eredményes. Az Inforádió főmunkatársa szerint a Tottenham jelentős előnyre tett szert a német együttessel szemben. Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást.
Nyilván minden amellett szól, hogy eldőlt a párharc. Ha nagyon beugrunk a statisztikák mélyébe, akkor ugye találunk egy-két olyan példát, de nagyon keveset, amikor ilyen különbség után fordítanított a vereséget szenvedő csapat. Kupaporondon a bajnokok porondján talán 3 vagy 4 ilyen alkalomokat összesen, tehát jelenleg valószínű. Úgyhogy csodák voltak már a Bajnokok Ligája történetében is, de én nem hinném, hogy itt ilyesfajta fordulatra lehetne számítani. Az az igazság, hogy az első játék rész képe alapján nem volt ilyen nagy különbség a két csapat között. Még azt is mondhatnánk, hogy a Dortmundnak voltak nagyobb helyzetei, bár az első félidő csapat Lucas Moura-nak egy lehetősége. A második félidő egyértelműen a Tottenham-i volt, kihasználta az angol csapat a németek néhány védekezési hibáját, és 3 gólos előny szerzett. Az első volt, ugye a koreai Son szerezte, akit azóta mind hívei, mind az angol sajtó a valaha volt a legjobb ázsiai játékosok közé emelt, nyilván nem emlékezésen nyújt a teljesítmény alapján egyedül, de kétségtelen, hogy különböző közösségi fórumokon is már azt találgatják, vagy találgatták, hogy volt-e az ázsiai futballnak ilyen kvalitás futballistája, mint ő. Azért a Spurs 3-0-ás sikeréhez és a találkozó, illetve a párharc ilyen tén értelemben eldöntéséhez nyilván hozzájárult az is, hogy Hugo Lloris, a világbajnok francia kapus, akit azért az elmúlt egy évben elég sok bírálat ért a formája miatt, ezúttal kitűnően védett.
A címvédő Real Madrid az Ajax otthonában nyert 2-1-re tegnap este. Hogy látod, ez mekkora előnynek számít?
Én nem emlékszem arra, őszintén megmondom, hogy ha a Real Madrid megnyerte az első összecsapást, akkor a legyenes kieséses szakaszban utána kiesett volna, úgyhogy hát ekkora előnyt jelent körülbelül ez a siker. Ha kizárólag erről az összecsapásról beszélünk és erre gondolunk, akkor azért annyira nem volt ez egy sima győzelem, és egyáltalán nem volt sima győzelem. Megítélésem szerint a játékép alapján az Ajax minimum döntetlent érdemelt volna. Ma már az nyilvánvaló, hogy az a vitatott gól, amit az Ajax szerzett az első félidő hajrájában, az valóban szabálytalan volt. UEFA-ről az éjszaka folyamán egy közleményt is kiadott, magyarázva a videóbíró döntését. A felvételek egyértelműen igazolják, hogy szlovén Skomina játékvezető, illetőleg lengyel segítője tökéletes döntést hozott. Tehát azért így a 2-1-es madridi győzelem után azt gondolom, hogy a visszavágón a papírforma egyértelműen a címvédő mellett szól.
Aaron Ramsey, az Arsenal labdarúgó csapatának Velszi válogatott futballistája nyártól a Juventusban folytatja pályafutását. A 28 éves középpályás ingyen igazolt Torinóba, ahol heti 400 000 fontos fizetésével ő lesz a világ legjobban kereső brit futballistája. Az 58-szoros Velszi válogatott középpályás 2008-ban a Cardiff City-től igazolt a londoniakhoz, akiket 11 év után hagy el. Aaron Ramsey klubváltásáról Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával beszélgettem. Valóban Ramsey-re van szüksége a Juventusnak?
Annyira szerette volna már megszerezni Ramsey-t a Juventus, hogy nyilván az ember nem mondhatja azt, hogy nem rá van szükség. Fogadjuk el, hogy igen, egy ilyen kvalitású futballistára minden klubnak szüksége lehet, ez kétségtelen. Ramsey azért azon brit futballisták közé tartozik, aki beilleszthető az olasz futballba, kifejezetten kreatív játékos, de ennek az átigazásnak azért vannak még pluszban érdekességei is. Azt azért tegyük hozzá, hogy a mi számunkra, már magyarok számára ez az átigazolás ez túl azon, hogy az ember követi, hogy a nagy kluboknál kik játszanak és kik az aktuális sztárjátékosok. Talán azért is érdekes, mert a versziekre figyelünk, a versziekkel a magyar válogatott, azonos Európa-bajnok is elejtező sorozatban van. Az olasz sajtó az angolra támaszkodva azt is megírta az átigazolás kapcsán, hogy Aaron Ramsey lesz a legjobban fizetett brit futballista a július 1-e utáni Juventusos korszakában. Július 1-én csatlakozik majd az olasz klubhoz. Ugye 400 ezer fontot fog keresni hetente. Ez azt jelenti, hogy azért ez a Premier League-ben is kiemelkedő fizetésnek számítana. 456 ezer euró hetente, hangsúlyozom hetente, tényleg egy írdatlan összeg.
Ingyen érkezik a torinói csapathoz Ramsey, tehát az Arsenalnak nem kell fizetni, ezért marad egy nagyobb összeg az ő fizetésére. De valóban, ha a Juventus keretét nézzük, akkor ő van olyan kvalitású futballista, hogy ekkora bér járhat majd neki?
Olasz, vagy akár egy bármilyen csúcsszintű futballcsapatban nem mindig az átigazolási díj vagy a bér rangsorolja a játékosokat, tehát vannak elképesztő összegek, valakire nagyon nagy szüksége van a csapatnak, akkor ezt megveszi. Ja, a Premier League-ben alapvetően magasak a fizetések. Ez azt is jelenti, hogy ha te el akarsz hozni a Premier League-ből egy játékost, nyilván nem fog kevesebb pénzért elmenni, tehát neked arra rá kell tenni, rá kell licitálni. Most ugye, amit én mondtam összeg, nyilván nem fogja miatt sajnálni senki Ramsey-t, de amit én mondtam, az egy bruttó összeg egyébként, tehát neki azért be kell érnie mondjuk az adózás után szerény 250 ezer fontos heti fizetéssel, ami azért mindig mondjuk olyan 100 millió forint körül van. De én most a viccet félretéve, illetve legalább a zsebben való turkálás félretéve. Én azt gondolom, hogy a Juventus ügyel arra, hogy valóban olyan keretet állítson össze, hogy egyes sérülés ne gátolja meg az idénybeli sikereket. Ramsey tulajdonképpen már viszonylag régóta le akarja szerződtetni a Juve. Látszik, hogy egy ilyen típusú játékosra szüksége van.
Ramseyvel összefüggésben megjegyezhető, hogy ingyen érkezik a torinói klubhoz, és hogyha a Juventus elmúlt évtizedére visszatekintünk, hát akkor ez már szinte hagyomány a torinói egyesületnél, hogyha csak a világbajnok futballistáit nézzük a Juvénak, akkor ingyen jött Cannavaro, Pirlo, a franciák közül Pogba, a németek közül Kedira is ingyen a Real Madridtól, és hát Pogbát 100 millióért adták vissza a Manchester Unitednak, tehát ott nagyon nagy haszonnal, de ha ettől a transfertől eltekintünk, mennyire vezet eredményre ez az átigazolási stratégia, amit a Juventus vezetői követnek?
Szerintem az átigazolási stratégia sikerességét mindig az eredmények minősítik. Egyrészt a pénzügyi eredmények, másrészt a futballszakmai eredmények. A pénzügyi eredmények úgy tűnik, hogy nem hagynak kívánni valót maguk után, mert valóban a Juventus nem vásárol nagyon drágán. Az, amikor igányidő kifizetett a Napolinak majdnem 100 millió eurót, az tényleg a nagyon szoros kivétel közé tartozott. Mi Cristiano Ronaldónak a mostani vételára is azt mondom, hogy szerintem áron alul vette meg, vagy értékén alul vette meg a Juventus. Noha az ember persze tisztában azzal, hogy egy milyen kurú játékosról volt szó, úgyhogy ez persze nem volt meglepő igazából az átigazolási standardeket figyelembe véve. Ami a szakmai sikereket illeti, a Juventusnak szerintem előbb-utóbb meg kell nyerni ahhoz ismét a bajnokok tornáját, és először a bajnokok ligáját, ahhoz, hogy valóban azt mondhassa, hogy sikeres a szezonja. Mert a Juve esetében, hogy a kupából kiesett, tehát most arról nem is beszéltünk, de a Juve esetében az, hogy megnyeri az olasz bajnokságot, most tekintettél arra, hogy egy ilyen kerettel, hát az körülbelül, mint is fel kell a nap reggel.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szabó Gergő.